Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén a 173. énekünk első két versét énekeljük, mely igen jó az Úristent dicsérni. Igen, jó az Úristent dicsérni, felségednek én, Uram, énekelni, szent nevedet dicsérvén magasztalni, és mindenütt e világon hirdetni. Jókor reggel irgalmadat hirdetni, igazságodról éjjel gondolkodni, hegedűvel, orgonával zengetni, minden éneklő szerszámmal tisztelni. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Gyászoló testvéreinkkel együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Tompa Benyáminné, Nagy Erzsébet, 76 éves, Várszeginé Murvai Éva, 85 éves, Kejdl Mátyás, 73 éves, Tóth Lászlóné Balassa Magdolna, 77 éves, és Pakó Istvánné Kremmer Katalin, 81 évesen elhunyt testvéreinktől. Szentlélek vigasztalja a gyászoló családokat. Ma indul a házasság hete, a rendezvényekről tájékozódhatunk az interneten. Figyelmébe ajánlom a testvéreknek a holnap esti Holtomiglan vagy Holnapig című pódiumbeszélgetést, amelyik este 6 órakor kezdődik a MOM művelődési központban. Csütörtökön indul újra babamama körünk, minden héten lesz alkalom a gyesen-gyeden levő anyukák és gyermekeik számára. Csütörtökönként 10 órától 12 óráig szeretettel várjuk őket a babajátszóba. Jövő vasárnap imádságos istentiszteltünk lesz. Ez azt jelenti, hogy az istentisztelt után a fűtött gyülekezeti termünkbe várjuk a testvéreket, akik szívesen imádkoznak a gyülekezetért és egymásért. Ugyancsak jövő vasárnap délután 4 órától várjuk a gyülekezet házaspárjait a gyülekezet házasság heti alkalmára. Az Island együttes ad nekünk bepillantást az ír népzenébe. Akinek kedve van, néhány táncos alaplépést is elsajátíthat. Utána a házaspárok néhány kettesben megoldandó feladatot kapnak tőlünk. Végül tea és sütemény mellett kínálunk lehetőséget a kötetlen beszélgetésre. Hát jövő vasárnap délután 4 órára várjuk házaspárjainkat a gyülekezeti terembe. Ahogy múlt vasárnap már hirdettem, két megüresedett presbiteri helyre és két pótpresbiteri tisztségre időközi választást írtunk ki március 1-jére. Kérjük, hogy a választói névjegyzékünkben szereplő testvérek vegyék át a választási bizottságtól a jelölő cédulát, istentisztelet előtt vagy után tehetik meg az iratterjesztésnél, és ott töltsék ki előre, gondolják át, hogy kiket ajánlanának presbiteri tisztségre, maximum 4 nevet tudnak fölírni a cédulára, és azt visszaadják a választási bizottságnak, ők lebélyegzik, ezzel hitelesítik, és kipipálják a nevet, aki leadta a szavazatát. Azt hirdetem még, hogy Balatonszászóra és Mátraházára, illetve a hittanos kézműves Széchenyi iskolai táborunkra lehet már jelentkezni előleg befizetésével, fejenként 10 000 forint előleget kérünk szépen. Most folytassuk Isten tiszteltünket a 744. énekünkkel, amelyik így kezdődik, mind jó, amit Isten tészen.
Szent az ő akaratja, ő én vélem is úgy tégyen, mint kedve néki tartja. Ő az Isten, ki kínségben az övéit megtartja. Hát légyen, mint akarja, mind jó, amit Isten tészen, ő engemet meg nem csal. De igaz ösvényen vezet, én megelégszem azzal, hogy kedvében, kegyelmében ő forgatja dolgomat. Csak ne hagyom magam, mind jó, amit Isten tészen, ő engem meg nem utál. Mint jó orvosom úgy tészen, és mérget ő nem kínál. Orvosságot, boldogságot én nékem készít, tudom. Azért csak benne bízom. Mind jó, amit Isten tészen, ő az én üdvösségem. Ő velem rosszul nem tészen, rábízom egész életem. Örömömben, keresztemben, mind nyilván megmutatja, hogy javamat akarja. mind jó, amit Isten tészen, ahogy pohárt innék is, amelynek íze szívemnek nagy keserűn esnék is. De eltűröm, mert vigöröm felváltja ezt végtére. Sok búm enyhítésére, mind jó, amit Isten tészen, mind örökké ezt vallom. Ha rajtam búbánat lészen, s kell bosszúságot látnom, mind azáltal megvigasztal, mint édes atyám engem. Mert csak ő segítségem.
Hallgassuk meg Isten igéjét, János evangélium a második fejezetének első 11 verséből. Harmadnapra mennyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja, és Jézust is meghívták tanítványaival együtt a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja azt mondta neki, nincs boruk. Jézus így válaszolt, asszony, mi közöm van ehhez nekem vagy neked? Még nem jött el az én órám. Az anyja pedig ezt mondta a szolgáknak. Tegyétek meg, amit mond. 6 kőveder volt ott elhelyezve a zsidók tisztálkodási szokása szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Azt mondta nekik Jézus, töltsétek meg a vedreket vízzel. Megtöltötték azokat színültig. Akkor azt mondta nekik, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. És vittek. Ahogy megízlelte a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, szólította a vőlegényt, és azt mondta neki, minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat, te pedig a jó bort mostanra tartogattad. Ezt az első jelt a galileai Kánában tette Jézus, így mutatta meg dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Isten áldja meg a mi szívünkben is igéjét, hogy ne csak halljuk, hanem mi is megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most imádságban. Köszönjük, Úrunk, hogy eljöttél ebbe a világba. Eljöttél, hogy velünk örüljél ennek a világnak a gyönyörűségeivel, de látod, hogy ez az örömünk elfogy milyen könnyen a hétköznapok nehézségeiben. Köszönjük, hogy te csodálatosan vissza tudod adni, sőt, sokkal jobbat adsz a mi elveszett örömeinknél. Köszönjük, hogy így fordulhatunk ma is hozzád, hogy töltsd meg a mi szívünket is, a te benned való békességgel, örömmel. Add a te kincseidet nekünk, köszönjük ezt az ünnepi órát, amikor megtöltekezhetünk a te jelenléted áldásaival. Kérünk, hogy a hétköznapokba hadd vigyük ezt a jelenlétet. Tedd meg ezt a csodát, munkálkodj bennünk igéd által. Amen. készüljünk az igehirdetés hallgatására úgy, hogy a 794. énekünk első két versét énekeljük. Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, Mózes második könyvéből, a 33. fejezetből, a 19-es versnek egy szakaszát. Isten mondja, könyörülök, akin könyörülök, és kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, ahogyan már hallhatták is a hirdetések során, mai nappal ugye kezdetét veszi a házasság hete, amely egészen következő vasárnapig fog tartani. Ilyenkor különböző alkalmak vannak az egyházunkban is, ugye a gyülekezetünkben is lesz ez a házaspári alkalom, amire szeretettel várunk minden kedves házaspárt. Ezért is gondoltam, hogy a mai istentiszteletre egy olyan ige magyarázatát hozom, amely pontosan egy esküvőn zajlott le. Ezt a kánai mennyegzőt úgy is szokták emlegetni, mint Jézus Krisztusnak a legelső csodáját. János evangélista ugye a következőképpen jelzi, ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában. Tehát mondhatjuk úgy is, hogy a Szentírásban Jézusnak ez a legelső feljegyzett csodája. Vannak ilyen találgatások, hogy vajon gyerekkorában csinált-e csodát, meggyógyított-e kis állatokat, vannak ilyen gyermetek, történetek, amiket már hallottam. Lehet, hogy a testvérek is hallották, de ez nem igaz. Egészen eddig nem tudunk olyanról, amit Jézus tett volna. És ez az első csoda igazából, mint egy bevezetése azoknak a csodáknak, amit később tett. Ha csak János evangéliumát nézzük, ott 34 feljegyzett csodát tudunk. Ugye amúgy is megvan említve a Szentírásban, hogy olyan csodákat is tett Jézus, aminek a leírása nem is férne bele ebbe a könyvbe. De most ugye elégedjünk meg azzal, amiről tudunk, az is ugye rengeteg. János evangélista úgy jelenti ki ezt a csodát Kánában, hogy Jézus itt mutatta ki az ő dicsőségét. Érdekes, hogy ezt a dicsőséget, hogyha az előző történéseket nézzük Jézus életében, ezt kisgyermekként ugye meglátták a pásztorok, a napkeleti bölcsek, később a templomnál az öreg Simeon és a prófétanő Anna, még később, ha ugrunk egyet az időben, Keresztelő János is meglátta ezt a dicsőséget. Most pedig többen is a szemtanúi lehettek annak, hogy Isten dicsősége megmutatkozik Jézus Krisztus által, ugye ezen az esküvőn. Pont még csak néhány nappal történt a mennyegző előtt, hogy keresztelő János nyilvánosságra hozta, ugye ezt megelőző igeszakasz is pont az, hogy kicsoda is Jézus, és hogy mi is az ő küldetése. Mert Jánosnak a küldetése az volt, hogy a Messiásnak előkészítse az utat. Ezt is olvassuk a János evangéliumának első fejezetében. Aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Ezt mondta keresztelő János a Jordánon túli Betániában, ahol is ugye Jézust megkeresztelte. Na és akkor ugye néhány nappal járunk ez az esemény után, és Kánában vagyunk. Kán az Galileában fekszik, Názárettől 14 kilométerre. Érdekessége a történetnek, hogy azt tudjuk, hogy ez egy mennyegző, tehát esküvő és az azt követő lagzi, viszont nem tudunk neveket, meg konkrétumokat, minden más csak találgatás. Nem tudjuk az ifjú pár nevét, nem tudjuk, hogy milyen köze volt Máriához vagy Jézushoz. Egyszerűen csak annyit tudunk róla, hogy Máriát, Jézust is a már akkor meglevő tanítványait elhívták erre a mennyegzőre. A történetünket ma úgy nézzük meg az ige szakasz alapján, hogy Jézus első csodájára az emberek milyen reakciókat mutattak, hogyan viselkedtek, hogyan fordultak Istenhez. Ebből rengeteget lehet tanulni, hogyha sorba megfigyeljük, ahogyan János evangélista bevezeti őket. A megjelent vendégek közül ezen a mennyegzőn az első Jézus anyja. Ahogy az evangélista máshol sem, itt sem mondja ki a nevét, hogy Mária, egyszerűen csak úgy nevezi, hogy Jézus anyja. Az egyik olyan konkrétum, amit biztosan tudunk erről a mennyegzőről, hogy amíg a mi ünnepségeink az esküvő után ezek a lagzik, legjobb esetben is hajnalig tartanak, egy izraelita mennyegző eltarthatott egészen 7 napon keresztül is. Gondoljunk bele, hogy egy hetes rendezvény milyen sok erőkészülettel járt, milyen sok ennivalót, innivalót kellett arra beszerezni, nem beszélve arról, hogy helyet is kellett biztosítani a vendégeknek, és így már értjük, hogy milyen nagy szégyen lehetett az, hogyha a vendégek erre számítanak, és pont az egyik legfontosabb eleme fogy el annak az ünnepségnek, és ugye itt nem volt az más, mint a bor, ami az örömnek a jelképe. Izrael népében is amúgy is az örömnek, a bőségnek, a boldogságnak volt a jelképe, és amúgy is ugye ez nem hiányozhatott egy ilyen hosszú lagziból. Nos, Mária volt az első, aki észrevette, hogy valami gond van, hogy még nem is telt el olyan sok idő, és már elfogyott a bor. Rögtön segíteni szeretett volna valahogyan, mert ő tudta jó, hogyha az ünnepség közben kiderül az, hogy elfogyott a bor, az nagy szégyen lett volna. Nem csak a családra, nem csak erre a házra és annak a vezetőjére, hanem még az ifjú párt is megbélyegezte volna, hogy hogy lehetséges az, hogy egy ilyen mennyegzőre meghívtak egy csomó embert, és már is elfogyott az egyik legfontosabb elem. Mária azt szeretné, hogy semmi ne zavarja meg ezt az ünnepséget, ezt a boldogságot, ezt az együttlétet. Ezért szól fiának Jézusnak. Nagyon egyszerűen ennyit olvasunk. Nincs boruk, ennyit mondott neki. Csupán a problémát fogta meg, azt, ami elfogyott, ami már nem volt, ami jó lenne, hogyha több lenne, és ezt tárta Jézus elé. Érdemes azon elgondolkoznunk, hogy vajon ebben a pillanatban mit remélhetett, mit várhatott ez az asszony Jézustól. Abban biztosak lehetünk, hogy ő tudta, hogy kinek a nevelését bízta rá Isten. Emlékezhetett az angyal szavára. Következőképpen olvassuk Lukács evangéliumában. A magasságos ereje árnyékoz be téged, azért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. kijelentést kapott, hogy ez a gyermek egy különleges gyermek lesz. Később pedig ennek a gyermeknek is a szájából hallotta a furcsa szavakat, 12 évesen, szintén Lukács evangéliumából. Miért kerestetek engem? Nem tudjátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ez az asszony, Mária, nem csak hallotta ezeket a szavakat, ezeket a különleges értelmű kijelentéseket, hanem mindig hozzáteszi a Szentírás, hogy forgatta azokat a szívében, megértette, átgondolta, és megőrizte azokat. Arról nem beszélve, hogy valószínűleg azt is látta, hogy ez a gyermek a többi gyermeke mellett jobban gyarapodik bölcsességben, szeretetben, tudásban. Az is biztos, ugye, amit már említettem, hogy Jézus azelőtt semmilyen más csodát nem tett. Egyetlen egy természet feletti dolog sem történt, amitől remélhette volna, hogy akkor most itt egy csoda fog történni ezen a mennyegzőn. Egy valami biztos, Mária Jézushoz fordult a problémával. Azzal problémával, hogy elfogyott valami, ami az örömöt jelentette ott sok ember számára. Nem maga próbált segíteni, nem maga próbált meg mondjuk csodát tenni, vagy intézkedni, nem vállalta a közben járó szerepét sem, hogy maga kérje Istentől a segítséget, egyszerűen az egyedüli közben járót Jézust szólította meg, hozzáfordult segítségért. Nem köntörfalazott, nem kertelt, nem szaporította a sok szót, egyedül a problémát nagyon röviden oda mondta Jézusnak, hogy nincsen borúk. Mária mindezt hittel tette. Hittel, hogy Jézus egy ilyen helyzeten valóban tud segíteni. Ezt a utána levő mondata is, ugye Jézus elutasítja az ő kérését, ez is jellemzi, hogy ő mennyire bízott abban, hogy ő tud és akar segíteni, hogyha akar. Ugye azt mondta a szolgátnak Mária, hogy bármit mond, tegyétek meg. Mária az első példa abban, hogy milyen is az, amikor hittel kellene kérnünk valamit Istentől. Hiszen a mi életünkben is olyan sok minden elfogyhat. Elfogyhat az is, amit a bor jelentett, az öröm, de elfogyhat sokszor a türelmünk, elfogyhat sokszor az, hogy másokkal törődjünk, elfogyhat sokszor az is, hogy kedvesek legyünk, hogy Istennek kedvesen akarjunk élni. Rengeteg dolognak a hiányában szenvedhetünk mi is. Mária úgymond az első tanítványa is lehetett Jézusnak, hiszen ő már most semmilyen csodát nem látva, tudta, hogy ő tud és akar segíteni, hogyha akar. Másodjára figyeljük meg a szolgákat, ők hogyan is cselekedtek. Nagyon különleges, hiszen ezek a szolgák valószínűleg a háznál szolgáltak, ahova mentek. Nem biztos, hogy volt előismeretük Jézusról. Nem biztos, hogy tudták, hogy ők kicsodák, egyszerűen csak ott voltak helyben. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel. Ez egy olyan rész, amit nagyon sokszor félre szoktak érteni, hogy milyen vedrek is ezek a vedrek. Ugye azt gondolná az ember, hogy csak mint otthon is van, némelyikünknél voltak ott vödrök, és akkor hoztak oda vizet, és azt ő átváltoztatta borrá. Ez nem így történt, mert János elbeszéli, hogy ez a 6 kőveder, voltunk is ugye az izraeli utunk során Kánában, hát ez a kőveder, én nem vagyok túlságosan magas, de nagyjából akkora, mint én. Tehát, hogy ez egy elég hatalmas nagy kőveder, és arra használták, hogy tisztálkodási szertartást végezzenek az étkezés előtt, meg után, meg a házba bemenés előtt, meg után. Ugye ez a zsidó tisztálkodási rend szerint volt egy ilyen szokás. Ezért voltak hát ott ezek a kővedrek, és elmondja az ige, hogy 2-3 métrét fa fért egy ilyen vederbe, az nagyjából 100 liternek felel meg, tehát 600 liter vizet kellett megtölteni ezeknek a szolgáknak. Miről árulkodik ez a cselekedetük? Nem olvasunk ilyeneket, hogy azt mondják, hogy de miért? De minek? Miért kellene ezt csinálnunk, hogy mert ő mondta? Ennek mi értelme van? Ilyen sok vizet, hát ez még fáradtságos is, annyi kővedret telemerni. Semmi ilyesmit nem olvasunk, egyszerűen csak annyit, hogy minden ellenvetés nélkül engedelmeskedtek Jézus parancsának. Milyen jó lenne, hogyha amikor már tudjuk, hogy mit kellene tennünk, hogy a változás megtörténjen, akkor mi is az engedelmesség útjára lépnénk. Olyan sokszor szeretnénk azt, hogy az a valami, ami elfogyatkozott több legyen, van, hogy el is jut hozzánk az üzenet, hogy miből kellene, mit kellene tennünk, hogyan kellene töltekeznünk, de sokszor nem akarunk tenni semmit, nem akarunk engedelmeskedni Jézusnak. Vagy mi is úgy gondolkozunk, amit itt említettem, amit mondhattak volna ezek a szolgák is, de hát annak semmi értelme. Bocsássak meg annak, akivel régi óta bajom van. Hát annak semmi értelme, már amúgy se beszélünk. Hozzam helyre az egyik kapcsolatomat, ami már megromlott. De hát annak semmi értelme, meg amúgy is nehéz oda menni, megszólítani, kimondani neki. A szolgák az engedelmességben voltak példák Jézusnak. És amikor megteltek végre ezek a nagyon nagy kővedrek, ezt mondta Jézus, most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ez ismét az engedelmességüket példázza. Nagyon egyszerű, ugye, mit mondtam, hogy mi ez a kőveder, mire használták? Hát tisztálkodásra. Kegyes zsidó ember, hogy igyon tisztálkodó vízből, vagy oda vigyen egy embernek belőle, hát az biztos, hogy nem csinálja meg. Ezek a szolgák mégsem vonakodtak. Érezték, hogy itt lesz valami különleges. Érezték, hogy itt történnie kell valaminek, hogy ez nem hiába van itt, ami most történik majd. Akár általuk is, ugye őket is belevonta Jézus ebbe a csodába. Nem vonakodtak, pedig ugye értelmetlennek tűnt az, amit kért tőlük Jézus, éppen az emberi gondolkozással ellentétes, vagy a szokásaikkal ellentétes volt teljesen, mégis megtették, engedelmeskedtek neki. Alázatosan tették mindezt, mert ugye az evangélista nagyon egyszerűen fejezi ki azt, amit csináltak. Csak újra felolvasom, hogy lássuk, hogy milyen egyszerű volt az ő dolguk. És megtöltötték színültig. Ennyi. Ők pedig vittek a násznagynak. Valóban az engedelmességnek, az Istennek való engedelmességnek nincsen szüksége fölösleges szavakra, szószaporításokra, ilyen körmönfont magyarázatokra. Az engedelmesség egyszerűen csak cselekszik. Ugye főleg akkor, hogyha tudja, hogy Istentől jön az az üzenet. Megtöltötték hát színültig a vedreket, és vittek a násznagynak. Bárcsak mi is így tudnánk Istennek engedelmeskedni, ráfigyelni, ráhagyatkozni. Akkor biztosan megtörténne az, hogy amiből kevés van, abból több lenne. Így jön képbe a következő szereplő, aki ott van szintén az esküvőn, ráadásul egy fontos szerepet tölt be, a násznagy, akinek a poharába kerül először ebből az átváltoztatott csoda borból. És amikor megízlelte a bort, ugye a következőt mondta a vőlegénynek. Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittassodtak, akkor a silányabbat. Te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Hát ez a násznagy egy szomorúbb szereplője az ige szakaszunknak, hiszen hozzá nem jutott el a csoda, legalábbis a szívéig nem hatolt el az, amit látott, amit átélt. Ugye látjuk, hogy van világi tudása, ráadásul nagyon bitang ez a tudás, ugye el is mondja, ő tudja, hogy hogy szokott ez működni. Amikor a jó bortól megittasodnak az emberek, a vendégek, úgyis hát legalább 7 napról beszélünk, akkor szolgálják ki a silánybort, azt, amit elkevernek vízzel, azt már úgyse veszik észre az emberek, hiszen mindannyian jól érzik magukat, hogy táncolnak. A világ szokását és a rendjét nagyon jól ismerte, viszont hogyha megtudta volna azt, hogy ez egy csoda történt, nem olyan valószínű, hogy ő elhitte volna. A csoda erejét megtapasztalta, látta, megízlelte, mégsem jutott el úgy a szívéig, ahogyan a többieknek, akik átélték mindezt. A következő és egyben mondhatjuk úgy is, hogy utolsó szereplőink, akik ott voltak természetesen az esküvőn Jézussal és az anyjával együtt, a tanítványai. Itt még nem beszélhetünk arról, és ez fontos megjegyezni, hogy már a 12 tanítvány összegyűlt volna. Ugye ebben az időben még csak 5-ről tudunk. 5 tanítvány biztosan ott lehetett Jézussal. János evangéliumának a kezdetén András és egy másik tanítvány kezdi el követni keresztelő János parancsára Jézust. Ott hagyták őt és követték Jézust. Utána András az ő testvérét, aki halász volt, Pétert, oda vezette Jézushoz. Később Fülöpöt hívta el Jézus, konkrétan másnap, hogy kövesse őt, Fülöp pedig Nátánaelt, a barátját hívta oda hozzá. Tehát igazából ezek a tanítványok lehettek ott ezen a mennyegzőn. András, Péter, Fülöp, Nátánael és egy másik tanítvány, akire az evangélista így hivatkozik, hogy a másik tanítvány, máshol úgy emeli ki ezt az embert, hogy a tanítvány, akit Jézus szeretett, itt János evangélista ugye önmagára gondol. Tehát ő is a szemtanúja volt, megtapasztalta ezt az első csodát. Tanítványoknak a szerepe főleg ez volt. Ők róluk nem olvassuk azt, hogy csináltak volna bármit, ők egyszerűen csak átélték a csodát. Látták azt, hogy ami elfogyott, abból több lett. Látták azt, hogy ahol segítségét folyamodtak Jézusnak, ott megtörtént a segítség pont időben, akkor, amikor ő akarta. Ez miért fontos nekik és nekünk is? Azért, mert hogyha már megtapasztalták egyszer, akkor úgy eszükbe juthatott, bár látjuk több ige szakaszban, hogy nem mindig jutott az eszükbe, hogy Jézus mire képes, hogyha velük van, akkor nincs mitől félniük. Hogyha az ő útján járnak, akkor még hogyha úgy érzik, hogy valami elfogyott volna, valamiből több kellene az életükben, akkor is ott van, és tőle lehet kérni, őt lehet kérni, hogy adjon, hogy segítsen, de mindezt ugye olyan alázattal, hogy közben tudjuk, hogy ha ő szeretné, akkor megadja. Pontosan akkor, és pontosan úgy, ahogyan ő jónak látja. Hallhatták a megszólítást is, ahogyan Jézus az édesanyjával beszél, ugye, hogy asszony, ez én rám tartozik, vagy te reád? Ez így magyarul, amikor olvassuk, úgy hangzik, mintha Jézus ezt így odadobná, talán még mérgesen is, vagy nem tudom, nem jó hangvételben hangzódik. Közben ez egy teljesen elterjedt szófordulat volt. Itt erre sem kell gondolnunk, hogy itt az lett volna, hogy kioktatja Máriát. Egyszerűen csak elmondta neki egy nagyon-nagyon fontos elemét ennek az egész első csodának, amit jó, hogyha mi is hazaviszünk magunkkal. Jézus ezt mondta, hogy nem jött még el az én órám. Még nem jött el az ő órája. Még nem jött el az, hogy megmutassa, hogy valóban miért is jött. A mindenek felett való Isten szavait juttathatja eszünkbe. Ugye ez is fel lett olvasva Mózes könyvéből. Máshonnan is idézem, hogy vagyok, aki vagyok. És ugye itt az igében mondta, hogy kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Mit akar ez számunkra és az akkori emberek számára is üzenni? Az, hogy Jézushoz lehet fordulni segítségért, ha elfogyott valami. Engedelmeskednünk kell neki, hogy megtörténjen ez a csoda, viszont tudnunk kell, hogy ezt a csodát nem lehet megrendelni. Nem lehet kierőszakolni, nem lehet kimunkálni, kimádkozni, kiböjtölni. Ez nem így működik. Nem késztetheti a mindenható Istent az egyszerű ember arra, hogy egy bizonyos helyzetben mellé álljon, és akkor az ő elképzelésének megfelelően alakítson valamit pontosan úgy, ahogyan az az ember szeretné, és az ő javára döntsön. A mi Istenünk nem egy olyan, mint egy automata, amitől csak úgy lehet kérni, mint amibe bedobjuk a pénzt, és akkor kiesik az, amit szeretnénk. Elé lehet tárni a szíveinknek, a szívünknek a gondját, a baját, mindazt, amiből kevés van, amiből szeretnénk, hogy több legyen, viszont ő dönti el azt, hogy mikor és hogyan segít. Nem lehet ezt kierőszakolni, nem lehet emberileg kimunkálni. Ez arra tanít bennünket, hogy ahogyan Jézus is Isten akaratát cselekedte ott, ezen a mennyegzőn, csak azt cselekedte egész életében, úgy mi is azt keressük, hogy Isten mit akar velünk, az ő akaratát. És hogyha azt keressük, akkor már nem fogunk meglepődni azon sem, amikor rossz történés ér bennünket. Az egyik énekünkben is, amit már énekeltünk benne volt, hogy hát légyen, mint akarja. Erről a hozzáállásról tanúskodik az is. Krisztus ma is akkor cselekszik, akkor ad többet az életünkben, amikor eljön úgymond az ő órája, amikor Isten erre indítja. Kánában is megtudtuk ezt a csodát. Ez volt az első jel, ugye János szerint, amely kijelentette Jézus Krisztus dicsőségét, ott az édesanyjának is, szolgáknak is, és a tanítványoknak is. És ugye örömet hozott oda, ahol elfogyott volna az öröm. Jézus megmutatta, hogy ő a testben megjelent ige, amelyről János evangéliuma ugye azzal kezdődik, arról tesz tanúbizonyságot, hogy ő a kezdetben levő ige, ami testet öltött, megmutatkozott a víz borrá válásával az is, hogy ő ura a természet törvényeinek, tehát egyenlő Istennel, és gondolhatunk arra is, hogy olyan, hogy víz pirossá változik, ilyen máshol is van a Bibliában, ugye Mózes könyvében, ahonnan például kiemeltem az ige szakaszt is, Mózes által Isten a vizet vérré változtatta a Nílust, a tízcsapás első jeleként. Ott az isteni ítéletet jelentette. Itt viszont Jézus a kegyelem jelét mutatja meg, az öröm jelét abban, hogy a víz borrá változik. Hiszen a bor az öröm jelképe, és így Jézus Krisztus minden örömünknek a forrása, minden olyan dolognak, ami emberileg véges, ami elfogy, hogyha kimerülünk. Jézus Krisztus ítélet helyett bűnbocsánatot és kegyelmet hozott nekünk az ő kereszthalála és feltámadása által. És a legnagyobb ajándékot, örök életet ígéri számunkra, amiről múlt vasárnap beszélgettünk a beszélgetős Isten tiszteleten. Vegyünk hát példát mi is azokról az emberekről az ige szakaszunk alapján, akik a jó példát mutatták Jézus felé. Higgyünk és bízzunk ő benne, ahogyan az anyja is tette. Legyünk mi is engedelmesek Jézus Krisztus felé, és akkor ő segíteni fog abban, hogy növekedjünk mindabban, amiben megfogyatkozunk, amiben úgy érezzük, hogy nem vagyunk elegek. És akkor mi is meglátjuk majd az ő dicsőségét, mint a tanítványok. És ez nekünk is fontos lesz, mert később, amikor ismételten rossz események történnek velünk, eszünkbe fogja juttatni, hogy újra kihez forduljunk majd bizalommal, mint egy ilyen visszakanyarodó nyíl. Amen. Az ígére válaszképpen a már megkezdett 794-es számú ének harmadik és negyedik versét énekeljük. Akaratod nekem, mutasd meg szüntelen, ne rejtsd el, Mesterem, tetszésedet. Így kezdődik.
Akaratod nekem, mutasd meg szüntelen, ne rejtsd el, Mesterem, tetszésedet. Vezérelj így magad, mutasd meg utadat, idegen tájakon jár gyermeket. Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, ad legyen fényedből fénysugár, az életem, míg a homályon át a lelkem otthon át világosságodat elérhetem.
Gyertek testvéreim, helyünkről felállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy ma is együtt lehettünk, köszönjük, hogy ilyen szépen süt a nap, és köszönjük, hogy mindig eszünkbe jutatod, hogy te mennyire szeretsz bennünket. Kérünk, Urunk, hogy attól, hogy mindig tanuljunk az ige szavából, hiszen nálunk is olyan sokszor elfogy az öröm, a jó kedv, de nem csak az, hanem olyan sok minden más is. Úgy szeretnénk téged követni, neked engedelmeskedni, ezért segíts bennünket, kérünk téged. És kérünk, Urunk, abban is, hogyha olyan helyzetbe kerülünk, amikor már-már elfelejtenénk, hogy te mennyire szeretsz bennünket, akkor jutass eszünkbe újra és újra, hogy hozzá tudunk folyamodni segítségért. De ha mégsem úgy történne, ahogy mi szeretnénk, akkor arra is taníts meg bennünket, hogy meg tudjuk hajtani a fejünket, ahogyan jobb is, hogy legyen meg a te akaratod, még akkor is, hogyha elveszel tőlünk valamit. Áld meg, Urunk, a gyülekezetünket, gyülekezetünk tagjait, a betegeinket, gyászolókat is, te vezess bennünket a jövő héten is. Jézus Krisztus nevében kérünk szent lelked által, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságba a szózat eléneklésével.
Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsőbb az, s majd a hansírod is, a nagy világon neki nincsen számodra a hely. Áldjon vagy merjen sors kezdve,
fogadjátok testvéreim az Úr áldását, az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szívünket, gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Testvéreim, foglaljuk el a helyünket. És a kárpátaljai testvéreink himnuszának nevezett éneket énekeljük, a 799-es számú ének harmadik és negyedik versét, mindeközben gondolva és imádkozva azért, hogy véget érjen ez a háborús helyzet. Én megfeszítettem együtt veled, így kezdődik. Most pedig énekeljük testvéreim a záróénekünket, a 742-es számú éneket. Légy csendes szívvel és békével életednek Istenében. Áldott szép vasárnapot kívánunk mindenkinek!